Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propaganda témakörét járjuk körül igen sokféle módon megközelítve. Most leginkább az animációk, a filmes világ irányából fogunk közelíteni a témánk felé, és akit vendégül hívtam, hogy erről beszélgessünk, Vécsei Virág kultúrakutató, a média és kommunikáció tanszék oktatója, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
Köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy itt vagyok.
A filmekben alapvetően főleg animációs, nem élőszereplős filmekről fogunk beszélni, csak legfeljebb, hogyha véletlen valamiért itt megemlítődnek, de alapvetően a animációk világába kalandozunk. Mennyire érzed egy jellemzőnek azt, hogy ilyen irányvonalak vagy világhoz való hozzáállás, tudnivalók irányából próbálnak felépíteni produkciókat, szuperprodukciókat akár?
Szerintem ez az animációban mindig is jelen volt, annak ellenére, hogy hagyományosan ezt egy csak szórakoztató műfajként azonosítják, meg nagyon szeretik összekötni azzal, hogy ennek csak a gyerekek világához van köze, de hát egyrészt a gyerekek világát is el lehet politizálni. Másrészt azért, hogyha most a, nem tudom, a kortárs valóságok nézzük, akkor ugye gyakran támadják a hollywoodi mainstreamet azzal, főleg jobb oldalról, főleg Amerikában jellemző ez egyébként, hogy woke ideológiát hoznak be.
Nagyon is.
De
ez egy jellemző vita egyébként.
A második világháborúban is használták propaganda célokra az animációt, szóval ez egy régi történet.
Tehát a második világháborúban nem csak Amerikában volt jellemző ez az irány, tehát azért a japán animáció, sőt az orosz, meg aztán később a szovjet animáció ugyanúgy felhasználta ezeket. Inkább arra térnék most akkor első körbe vissza, hogy említetted, hogy ugye a gyerekekhez kötjük a kvázi a rajzfilmek, praktikusan a rajzfilmek világát, de hát nem csak a gyerekeknek szólnak itt az ideológiai üzenetek, és hát aztán a gyerekeknek is ugye meg kell ezeket tanulni, tehát hogy igazából minden célcsoportnak próbálnak belecsempészni, feltételezem ilyen irányvonalat.
Igen, de mondjuk az azért egy kérdés, hogy ez mennyire nem teljesen tudatos, nem tudom, ideológiai manipuláció, ami rögtön azért valami gyanús dolgot jelent, és mennyire egyébként a korszellem tükröződik vissza, és illetve, hogy ezek egyébként oda visszahatnak azért úgy egymásra is. Tehát, hogy a Disney formálja a korszellemet pedig magába szívja a Disney. Tehát, hogy ezek mind ilyen kétirányú folyamatok, úgyhogy ezt a Mert mindig, amikor ez belecsempészük az ideológiát, ott már így valami, nem tudom, gyanús mechanizmusokat sejtetünk. De nem biztos, hogy ez ennyire manipulatív, mondjuk.
Hát pedig pont, tehát amit most megfogalmaztál kérdéskört, vagy témakört, igazából ott szeretnék én magam is kutakodni, hogy a tudatosság része, ha van ilyen, akkor az nem hogyan valósul meg, ez talán nem egy jó kérdés, hanem az, hogy hogyan döntődik el, hogy mondjuk miről fog szólni egy szuperprodukció, vagy pedig, hogy milyen szálak kerülnek bele. Értem, hogy a korszellemre valamennyire válaszol, vagy nagyon is válaszol, de azért olyan is van, hogy miért kéne most arról filmet csinálni, hogy az agyunkban az érzelmek, milyen kis manók, meg ilyesmi. Miközben azért valami miatt választják ezt a témát a stúdiók.
Ennek nyilván sok összetevője van, és mondjuk egy ilyen szuperprodukciónál nyilván az, amit fogyaszthatónak ítélnek meg, tehát ami a legtöbb embert fogja vonzani. Tehát most, hogyha tömegfilmekről beszélünk, akkor nyilván van egy ilyen elsődleges gazdasági motiváció, és azért a politikai, ideológiai vállalásoknál pedig nyilván ennek megfelelően az, ami bevonz elegendő nagy közönséget, tehát ami nem a lehető legprogresszívek lesz, és valami nagy ellenállásba ütköző.
Nem vállalnak be ilyen kényesebb, nagy ütközést kiváltó, alapvetően igazából jelenetekkel szokott baj lenni, én azt gondolom, nem teljes irányokkal, de azért szoktunk látni olyan mintákat, amiről azért lehet tudni, hogy mondjuk erre ugrani fognak, és nem csak arra gondolok, amikor azt olvassuk, hogy Iránba kivágattak egy csókjelenetet, tehát hogy nem csak ezt a fajtát, hanem azt, hogy na hát arra azért mindenki felkapja a szemét, vagy a szemöldökét felhúzza.
Igen, de itt a lényeg szerintem, amit mondasz ott is. Tehát egyrészt nyilván ez van, hogy nem csak és kizárólag a pénz motiválja őket, de mondjuk amikor megcsinálják az Arielt egy fekete főszereplővel, akkor arra mindenki fel fogja kapni a fejét. Tehát nyilván figyelmet generál, ugye minden reklám, tudjuk ezt, de nyilván ez reagál is arra a társadalmi mozgalomra, hogy Black Lives Matter reagál erre az egész problémakörre, ami főleg ugye Amerikában aktuális, vagy ott a legmeghatározóbb. És hasonlóan mondjuk akkor, amikor LGBTQ emberek kerülnek bele Disney animációkba, akkor is ezek mind együttesen befolyásolják azt, hogy ez megtörténik.
Hát de meg leteszi a voksát vagy a stúdió, vagy a rendező, vagy a filmkészítő abban a témában az adott ügy mellett. Tehát igen, azért itt mégis az történik, hogy a fekete lesz az Ariel, vagy a főhősnőnek egy női párja adódik, a vonalvezetés, vagy a történet vonalvezetése szempontjából mintegy függetlenül, akkor azért az egy szavazat abba az irányba.
Ez így van, ezért is támadják azért sokszor Hollywoodot most jobbról azzal, hogy a woke ideológia megette Hollywoodot, és akkor Ben Shapirótól elkezdve, nem tudom, Jordan Petersonon, Trumpig, bárki ezzel lesz szót emelhet, de a másik tábor meg nyilván amellett érvel, hogy itt most nem egy kőkemény politikai vállalás történik, hanem egyszerűen megpróbálják a reprezentációt jobban a valósághoz igazítani, tehát hogy ugyanúgy léteztek eddig is nem heteroszexuális orientációjú emberek, csak nem jelenthettek meg filmeken, vagy főleg nem gyerekeknek szánt műsorokban, és ugyanúgy léteztek nyilván nem fehér emberek is, stb. Tehát egy egyszerűen a rassz, osztály, gender, tehát ezek az elnyomásnak a kategóriái mentén próbálják a reprezentációt, hogy mondjam, nem tudom, kiegyensúlyozni, vagy egyszerűen egyszerűen reprezentálni azokat is, akik eddig ki voltak hagyva.
És azt gondoljuk, hogy ez, hát most nem akarok ilyen konteózni, azt akarom, ki a megrendelője ezeknek, de hogy kérdezem, tehát hogy amikor nekiül írni egy forgatókönyvet egy csapat, akkor ezt ők már tudják, hogy akkor ebbe az irányba akarunk menni, vagy pedig jön egy ötlet, vagy egy sugallat, hogy akkor ide viszont be lehetne tenni ezt a szálat. És nem csak az LMBTQ meg ilyesmire gondolok, hanem hogy effektíve hogy kerülhet bele általánosságban egy ideológiai vagy politikai gondolat egy olyan filmbe, amiben nem integráns része, nem olyan fontos az a szál, de úgy láthatóan oda van passzintva.
Ez egy tudatos vállalás. Tehát, hogyha erre vonatkozott a kérdés, akkor igen. Ez persze, ez egy tudatos vállalás. Tehát Hollywood ilyenkor állást foglal emellett, vagy azok a rendezők, vagy azok az alkotók állást foglalnak emellett. Nyilván egyébként ez a művészfilmes szénában ugyanúgy megtörténik, tehát nem tudom, a díjazott animációs rövidfilmek, amiket fesztiválokon látnak, csak az egy sokkal kisebb közönség, sokkal szűkebb fogja meglátni. Plusz ott már ezeknek a statementeknek sokkal kevésbé van megrázó ereje, mert mondjuk mindig is nagyobb volt az inkluzivitás, és a reprezentáció sokfélébb volt, és tehát, hogy ott nincs akkora megdöbbentő ereje ennek.
Hát részben pedig az, hogy tömegkultúráról beszélünk, tehát nagyon sok embert elérő művész szetről beszélünk-e, vagy egy white fülű közönségnek szóló opuszról van szó, az nyilván nagyon befolyásolja a támadhatóságát is, vagy az indulatokat, mert hiszen ha egy egész világot sok százezer vagy sok millió nézőt elérő filmről van szó, az nyilván sokkal izgalmasabb akár a politikai jobboldal számára is, mint hogy mi fog menni az árt művészhálózatban.
Igen, mondjuk itt eszembe jut Buda Flóra-nak a 27 című filmje, ami ugye Cannes-ban is nyert, és itthon is komoly média visszhangja lett annak, hogy abban bizony van ilyen szál, ami a nem heteroszexuális szál, ha úgy tetszik, és nagyon explicit, szexuálisan is, és ugye ez a film, ez az NFI-hez háromszor pályázott támogatásra, és egyszer se lett odaítelve, úgyhogy végül egy francia koprodukcióban tudott megvalósulni, és aztán mégis jöttek ezek a díjak, amikre nyilván az egész teljes magyar közbeszéd reagált, tehát Az, hogy valami nincs, abból is egyszer csak váratlanul lehet mainstream, és lehet politikai ügy, valami egy-egy-egy olyan hát marginálisnak ítélt valami, mint egy ilyen művész rövid filmjének a sorsa.
Hát ez már egy művészet filozófiai kérdés, abból az irányos, erről nem terveztünk beszélni, csak eszembe jut róla, amit mondasz, hogy nyilván minden fajta magas művészet, vagy hívjuk most így, azért előbb-utóbb befolyásolja a kommerzebb művészetet is, tehát először, ahol megjelennek ezek a felkavaró, vagy megbotránkoztató, vagy elgondolkodtató gondolatok, azokból ugye pont az az érdekes, hogy egy idő után befolyásolni tudja jó esetben a közgondolkozást, a korszellemet, akár a politikát is, tehát hogy az élet átcsorog, csak ezek sokszor évszázadok.
Igen, így.
Említetted Trump elnök nevét az előbb csak úgy egy felsorolásszerűen, és pont a nemrégiben volt egy hír azzal kapcsolatban, hogy a Superman filmnek ment neki. Nem tudom, hogy akkor ezzel találkoztál-e, vagy nem. Még a bemutató előtt, tehát akkor még csak ez a trailer volt meg, és azt a gyanúját fogalmazta meg Trump, hogy ez egy nagyon bevándorláspárti vagy migrációpárti produkció lesz, és hát ugye Superman az egy abszolút amerikai ikon, úgyhogy ezt nagyon óvatosan, vagy hát nem óvatosan, nagyon felháborodva említette fel, hogy itt valamiféle ilyen bevándorláspárti alkotó lesz a főrendezője ennek a produkciónak, és akkor volt ebből egy vita, hogy Superman azért ez egy kitalált figura, tehát ebben talán mindnyáján egyetértünk, de hogy azt mondták érvnek, hogy ő maga is egy bevándorló, hiszen ő egy másik bolygóról érkezett, és a Föld az őt befogadta, hogy emberként itten fungáljon, de hogy ő maga személyében is az, és akkor erről volt egy nagy filozófiai disputa, hogy akkor Supermanhez kell-e igazodni, vagy nem. Egyébként mondhatnám Amerika kapitányt is, ami ugyanilyesmi, hogy akkor ő most mit gondol a világról, meg mit nem, és mennyire képviseli Amerikát, és mennyire nem.
Általában az, hogy valami valaki egy fiktív karakter vagy sem, az nem szokta zavarni az embereket. Ugye itt volt az Ariel esete, ott sem zavart.
Ő egy sellő.
Hát ő egy sellő, aki mégiscsak azért egy az Andersennek a kitalált karaktere. És mégis megvolt, hogy akkor ő neki, hogy is kellene kinéznie, milyen színű legyen a bőre, vagy milyen etnikumhoz tartozzon, vagy sem. Tehát ezek ugyanúgy átpolitizáltak, úgy általában. Vagy hogyha megnézzük azt, hogy mondtam, a Disney hercegnők kapcsán mennyi feminista kritika éri mondjuk azt, hogy ezek az ábrázolások, ezek milyen nőszerepeket tálalnak. Itt se érdekel senkit, hogy nem tudom be.
Hiszen ez egy rajz.
Igen. Vagy hogy hát meg nem csak az, hogy képi konstruáltságában, hanem hogy mint a karakter maga is, hogy nem egy létező történelmi személyről beszélünk, vagy egy élő személyről, hanem kitalált fiktív karakterekről, de ezekre ugyanúgy igazítjuk a politikai ideológiát. Ugye, hogyha ezeket mindig teljesen fikciósként kezelnénk, akkor ugye nem működnének a filmek, tehát ez az alapja, hogy tudjunk empatikusan azonosulni velük. És onnantól, hogy megvan ez így kognitíve gyakorlatilag, ez garantálva van, hogy azonosulni fogunk ezekkel a karakterekkel, onnantól fogva nem esnek külön megítélés alá ilyen szempontból gyakran.
Hát is behozhatjuk és hozzuk is be az állatszereplőket, akik aztán végképp nem tartoznak rasszhoz, meg igen, akár nemekhez se.
Igen, de ugye az antropomorfizmus az animációnak nagyjából az alfája és omegája, vagy tehát ez a leggyakrabban használt olyan megkülönböztető jegy, amiben mondjuk különbözik az élő szereplős filmektől, és az, hogy ezek az antropomorfizmusok éppen mennyire húznak az emberhez, vagy mennyire az állathoz, tehát hogy ezek mennyire mondjuk csak emberi tulajdonságoknak az ilyen négylábusított megjelenítései, vagy mennyire szólnak valóban az adott állatról. Hát ez bizonyos kutatók szerint önmagában a hatalmi viszonyokról szól, hogy mi hogyan viszonyulunk az állatokhoz, és azon keresztül tulajdonképpen a természethez. És ezek egy filmen belül is tudnak változni, egy karakteren belül is tudnak akár ide-oda mozogni, meg nyilván longitudinálisan nézve is, tehát hogyha így azt nézzük, hogy mondjuk milyen volt ez, nem tudom, ez 1930-as években, meg milyen ma, akkor abban is van változás.
És amit az előbb egy picit ide behoztam, nem tudom, hogy ez az agymanóke, vagy nem, én nem vagyok ebben olyan nagyon jó, de majd legfeljebb kiigazítjuk. Tehát amikor az érzelmek a kislány fejébe, ugye ők a szereplők, tehát azok már se nem ember, se nem állat, azok egy-egy érzelmi karakterjegy, ez történik. Ők is így képviselik a magukat, a sorsukat?
Igen, igen, ez meg inkább ezt hiszem az affektív fordulathoz köthető, tehát hogy az érzelmeknek a jelentősége versus akkor most, hogy nem valójában az ember mégse annyira csak egy hidegfejű racionális lény, ez az egész felvilágosodás eszméjének picit a megkérdőjelezése, és akkor ezen keresztül ez az érzelmi vagy affektív fókusz, és akkor tulajdonképpen erre reagálna szerintem ez a szánymanók. És az, hogy itt is egyébként ilyen antropomorfizált érzelmi karakterek vannak, az megint ugyanezt az azonosulást segíti, ugye, hogy sokkal könnyebb így értelmezni ezeket.
Hát meg máshogy talán nem is lehet, én azt gondolom. Tehát, hogyha olyan karaktereket látunk, ami nem áll össze semmilyen figurává, akár csak a fejünkben, és nincsenek tulajdonságai, legalábbis olyanok, amiket mi bele tudunk illeszteni a saját narratívánkba, hát akkor igazából nem tudom, hogy mit látnánk, vagy mit vennénk le belőle.
Hát igen, akkor lehet, hogy egy-egyel absztraktabb művészeti megjelenítése lenne mondjuk ezennek. De hát, hogyha mondjuk, nem tudom, olyanokra gondol, tehát mondjuk azért a művészeknek az eszközkészlet, abban lehet bízni. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk a Moana-ba, vagy ami itthon Vajanaként futott, ott a tenger, az nem úgy antropomorf, tehát nincs keze, lába, szeme, hanem inkább egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hullámnyelv, viszont tud kommunikálni és interaktálni a főszereplővel, tehát be tudja rántani a vízbe, meg tudja leckésztetni, de meg tudja jutalmazni is, tehát egy folyamatos kommunikáció van köztük, miközben egy ilyen viszonylag amőbaszerű dolog marad.
Ez itt a Krízisek és pofonok, Vécsei Virág kultúrakutatóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.